állapodott meg a rozsdás sugár. Előrehajoltam, és a fekvő test felé ordítottam. Temler! A hajtányban vagyok! Ide tud jönni, vagy magáért menjek? Mintha a sötét tömeg kétségbe esetten mocorogni kezdett volna. Várjon! Megpróbálok hátra menetben. Ebben a pillanatban tündökölni kezdett a lámpa kezemben. Nem értettem, mi történt. Talán, amely ki tudja, mióta használaton kívül helyezett rozsdafészek felül akarta múlni hajdani önmagát, talán összeért benne valami vezeték, amely eddig a rátelepedett koszttól nem ért össze, elég az hozzá, hogy az élesre váltó fény rácsapott a fekete csomóra. Nem tudom, kirémült meg jobban. Éne, vagy az a vékony, lobogóhajú alak, aki ebben a pillanatban tápászkodott fel a földről. Karcsú sovány lány volt, sárga csíkos ruhában. Szája szegletében, mintha vékony vérpatak csordogált volna. Mellette, vagy inkább a lábainál, Demler hevert a talpfákon, sötét tócsában fürödve. Még 10 méter távolságban is látható volt a torkát szétszakító, hatalmas, tépet széli seb, amelyből lüktetve áramlott ki a vér. Felemeltem a revolverem, de a lány rémülten felém tartotta a tenyerét. Ne, könyörgök, ne, menjen innen, mert meghal. Azonnal menjen innen, hisz bármelyik pillanatban Jézusom, hát nem érti, mekkora veszélyben van, kérem, könyörgök, menjen innen. Bár nem szokásom félhomályos alagutakban felbukkanó csíkos ruhás lányokra lövöldözni, még akkor sem, ha vérpatakocska csörgerezik is a szájuk szegletében, ezúttal mégis lőttem. Egyelőre csak a feje mellé. Ez a lövés is elég volt azonban ahhoz, hogy semmivé váljék. Egyik pillanatban még ott állt, tiltón felém emelve a kezét, a másikban pedig már nem volt sehol. Lemásztam a hajtányról, félig kábultan, a haldokló Demlerhez lépkedtem, felemeltem és rátettem az ülésre. Aztán hátra menetbe raktam a járgányt, és elindítottam az alagút bejáratnak elé. A stikker végig ott csillogott a kezemben, de ezúttal nem kellett használnom. Sem Izabel nem tűnt fel, sem az orrtást nem hallottam többé, ami föld alatt voltunk. Csak amikor már megérkeztünk a vasúti társaság irodájába, derült ki, hogy Demler szerencsésen megúszta. Méghozzá jóval könnyebben, mint ahogy első pillantásra gondoltam volna. Sebeinek jó része, még az előző támadás emléke volt, a rárontó farkas most csak annyit tett, hogy felszaggatta varratait. A mozdonyvezető a körülményekhez képes jól oldalta a megpróbáltatásokat. Fél óra múlva már viccelődni is volt ereje. Csak azt tudnám, ha miért mindig engem szúr ki magának? Kérdezte tűnődve, miután a szerelő műhely egészségügyi ügyeletese jókora kötést helyezve a nyakán, magunkra hagyott bennünket. Hiszen ön is ott volt a közelemben. Hát, ha nem szeret létrára mászni. Különben kit pillantott meg először, miután magára hagytam? A lányt, azaz. Mit csinált? A nyakamba harapott, vicsorgott, morgott. Biztos, hogy jól látta. Hol biztos? De előtte még farkas képében megszaglászott. Úgy, mint amikor a mozdonyt vezettem.
Aztán behúnytam a szemem, éles karmokat éreztem, majd azt hiszem, kicsit el is kábultam a rémülettől. Mire kinyitottam a szemem, a lány volt felettem. Herr Lawrence, az a lány, a vérfarkas? Nem tudom. De azt tanácsolom neki, akárhol is van, sürgősen tanuljon meg imádkozni. De már összeborzongott, és nem szólalt meg többé. Estébe hajlott az idő, amikor besétáltam a kolostor kapuján. Rövid habozás és tétovázás után végül is sikerült megtalálnom a kolostor főlámájának, Nyamkónak a szobáját. Meggyőződtem róla, tiszte a terep, aztán kopogtatás nélkül benyomtam az ajtaját. Nyamkó elképett ábrázattal eresztette le teás csészőjét. Te vagy az? Hápogta megdöbbenve. Hogy kerülsz ide? Ez a legfontosabb kérdésed? A láma igyekezett összeszedni magát. Nem, mondta szán komor Morpel. Inkább az, hogy mit akarsz tőlem. Felemeltem az előtte álló asztalkáról a gőzölgő teáskannát, csak akkor tettem vissza a helyére, mikor meggyőződtem róla, hogy az ezüstből készült remekmű oldaláról Tom Green, a lófejű isten mosolyog rám. Szeretnélek magammal vinni. Hova? Egy nyugodt helyre, ahol elrejtőzhetsz. Mi elől? Inkább ki elől? Nevezzem meg, ki a vérfarkas? Mondja meg, kiket ölt meg eddig és miért? Kinyamkó összekulcsolt a sárga palása sejmén a kezét. Boldoggá tennél, ha megtennéd. Ha meggyőztél, önként veled megyek. Nem mondtam sokat, talán 10-15 mondatot. S bár mindarra, amit a tudomására hoztam, nem volt semmi bizonyítékom, ráadásul mesém egyes részleteivel, aki jobban tisztában kellett lennie, mint nekem, mégis visszafolytott lélegzeten hallgatta az előadásomat. Amikor befejeztem, röbbenten merett rám. Blobzang Rinpoche, tudod te egyáltalán, mit beszélsz? Megsértetted Buddhát, megsértetted a tant, s az egyházat, takarodj innen! Előre hajoltam, és a szemébe néztem. Te okos ember vagy, Gnyampo Rinpoche. Sokat tudsz a világról, az emberről, és az emberi lélekről. Tudod, hogy néha démonok kerítik hatalmába az emberi testet. Beleférköznek a halandók agyába, szívébe. Sosem láttál még lámát, akit megszálltak a gonosz szellemek? Lehajtotta a fejét, és beharapta a szája szélét. Láttam. Láttál rólangot? Elvarázsolt holttestet? Láttam. Akkor miért nem tudod elképzelni, hogy akad olyan szerencsétlen, akit a gazdagság és a hatalom tébolya tett őrülté? Sóhajtott és felemelte a fejét. Miért alapozod a feltételezésedet? Gondolkodtam néhány másodpercig. Sok tényezőt felsorolhattam volna, de végül is úgy döntöttem, elég, ha csak egyetlen egyet említek. A Damár úra, mondtam. A szellemdobra. Kinyomkó felállt, fejére tett a süvegét, s magára kanyarította vörös általvetőjét. Mehetünk. A hold rémülten takarta el az arcát egy fekete felhővel. Éjfél tájban érkeztem vissza penzióhoz. Frau Zöllner a recepciós pult mögötti szobácskában aludt, a nyitott ajtón át kihallatszott nyugtalan forgolódása és nyögdécselése. Bevetette magam fürdőszobába, 5 egész percet engedélyezve magamnak a zuhanyozásra. Amikor véget ért a szűkre szabott idő, ruhát cseréltem, és óvatosan kiosontam a folyosóra. Megkerestem Szegár szobáját, és a biztonság kedvéért megkopogtattam az ajtaját. Mit mondjak? Alaposan meglettem volna lepve, ha válaszol rá. Mivel ezúttal nem volt nálam megfelelő kulcs, elvarázsolt pipa szurkálomat kellett használnom. Lassan kezdtem úgy érezni magam Szegár szobájában, mintha magaimében járnék. Elhúztam a vetetlen ágy mellett, a függönyhöz léptem, kikotortam alul a diplomatatáskát, felpattintottam a fedelét, majd kiemeltem belőle a furcsa formájú légpisztolyt. Kihúztam a zsebemből egy direkt erre a célra magammal hozott kendőt, és szépen belegöngyöltem. Mellé tettem a méreggel teli fiolát, aztán, mint aki jól végezte a dolgát, visszasétáltam saját fészkembe. Nem kellett sok idő hozzá, hogy kitanuljam a légpisztoly fortéjait. Amikor meggyőződtem róla, hogy működőképes, visszagöngyöltem a kendőbe, és az egészet belecsúsztattam egy cipős dobozba, amelyet a recepciós pult melletti papírkosárból emeltem ki. Lecsüccsentem az ágyam szélére, és igyekeztem még egyszer alaposan végig gondolni mindent. Felállítottam egy elméletet, amely szépnek, kereknek és hibátlannak látszott. Egyedüli bajom, csak az volt vele. Fogalmam sem volt róla, van-e valami köze a valósághoz. Addig-addig töprengtem, amíg a hold besütött az ablakon. Tolakodó sugarai végig kúsztak a padlón, ezüstre festve az ágyam. Néhány pillanatig ráképzeltem Monika Leilát, aztán elhesegettem magam elől a csábító képet. Felemelkedtem és elindultam, hogy megtegyem a következő lépéseket a félelem saktábláján. Először az ajtóra fektettem az arcom, s amikor odabentről halk, diszkrét beszélgetés ütötte meg a fülem, elmosolyodtam. Halkan megkoccantottam a deszkát, és vártam. Ki az? Hallottam pár másodpercnyi csend után egy meglepett kis rekettes hangot. Lawrence, mondtam. Leslie Al, Lawrence. Bejöhetek? Várnak egy pillanatig? Julianne térült, fordult, aztán kisvártatva sarkig tárta jöttem az ajtót. Jó estét, Herr Lawrence. Gino di Rosa az ágyán ült, lábait az ágy mellé állított szék ülőkéjére nyugtatva. Bekötött két keze az ölében pihent, s a szobrász lettem volna hol biztos, hogy jól a mintázom a háború őrületén töprengő, sebesült katonaszobrát. Amikor beléptem, felemelte egyik kezét, és fájdalmas mosoly kíséretében felé mintett. Mi szél hozta mi felénk, Herr Lawrence? Ön sem tud aludni? A szék melletti asztalkán álló félüreg viszkére és az üres poharakra pillantottam, majd megvontam a vállam. Tudja a csoda miért, de újabban mindig a kísértetek órája körül támad mászkálni való kedvem, de ha akarnak, kidobhatnak. Julianna barátságos mosolyt varázsolt az arcára. Eszünkben sincs. Mindketten igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy szívesen látnak. Ugyanakkor minden porcikám érzékelt, hogy legszívesebben a pokolba küldenének. Felemeltem a viszkis üveget, és megforgattam a kezemben. Az ördögbe is 100 pippers. Julianna bocsánat kérő mosolyjal perdült a fürdőszoba felé egy tiszta pohárért. Megkínálhatom? Lehet egy ilyen kedélyes invitálásnak ellenállni? Letettem a cipős dobozt az asztal szélére, és aggódó pillantást vetettem Gino kezére. Még mindig fáj. Éjszakánként pokolyan lüktet, csak altatóval tudok aludni. Julianna közben kitöltötte a 3 pohár italt. Fogtam a sajátomat, a fény felé tartottam, aztán rájuk köszöntöttem, az egészségükre. A hollók egészségére, és a genetika egészségére. Számhoz emeltem, és kellemeset kortyoltam belőle. Valóban 100 pippers volt, méghozzá jobbak közül való. Láttam, hogy a másik kettő csak néz rám, s remeg a kezükben a pohár. Valami baj van? Julianna akaratlanul is Gino-ra pillantott. Mintha az előbb mondott volna valamit. Ja, a genetikára gondol? Nem is tudom, miért jutott az eszembe. Aha, már emlékszem, az előbb